Na, hát akkor köszöntelek benneteket. És tényleg egyébként ez a tanítási helyzet, ami most itt van nekem így veletek, ez több szempontból is új. Tehát az, hogy én így itt vagyok, ahogy Sára mondta, az, hogy így most ebben a helyzetben adom magam és a tanításom nektek, ez egy viszonylag új helyzet nekem is, és az elmúlt 2-2,5 évben azért nem sokat beszéltem, ugyanis az elmúlt 2 évben én külföldön tanultam. Voltak mindenféle tanítási helyzetek, azért főleg tavaly nyáron, ugye kaptártábor, meg hasonló, de nem olyan sokat tartottam lelki gyakorlatot, meg tanítást, mint annak előtte, és talán most kezdek visszarázódni kicsit így a, nem azt mondom, hogy a köztudatba, hanem inkább a prédikátori vagy tanítói kerékvágásba, amit nagyon nagy örömmel és odaadottsággal próbálok tenni. Ami így az elmúlt 2,5 évben a fontos megnyilvánulásom volt, és immáron nem szégyellem reklámozni, az én podcast sorozatom a Kontemplatívok címet viseli. Sok más tanítót, prédikátort hallok, hogy reklámozza a saját csatornáját, én is rájöttem, hogy reklámozni fogom a saját csatornám. És nyugodtan írjátok be, hogyha érdekel benneteket a misztika, kontempláció, spiritualitás téma, akkor Kontemplatívok podcast címen megtaláljátok a nagy streaming felületeken, nem tudom, így kell-e mondani, valószínű itt, Spotify, YouTube, stb., tehát ezeken mind ott van. 2 évad van, az első évadnak van 25 epizódja, csak audio, tehát ezt csak hallgatni kell, engem nem kell látni, tehát a vizuális élmény az lehet, hogy egyesek bánatára, de kimarad ebből. Viszont így legalább lehet hallgatni mindenféle tevékenység végzés közepette is, vagy sétálás, vagy kirándulás, vagy bármi közepette, és a második évadból pedig 4 epizód készült el. Most egy kicsit téli álmát alussza ez a sorozat, de hamarosan majd jön a folytatás. Na, a reklám helye, csak ennyi volt. Úgyhogy vágjunk bele a témákba. Az elmúlt 2,5 évben sok téma, ami már eddig is fontos volt számomra, tovább fejlődött. És most ebből szeretnék nektek egy kis ízelítőt adni. Ugye az Isten képek témája, az nekem egy veszőparipám. Nagyon kevés hangzik el erről szerintem magyar egyházi közbeszédben. Biztos, hogy elhangzik rajtam kívül is, tehát nem azt mondom, hogy csak én beszélek erről, de talán bátran kijelenthetjük, hogy nem sok szó hangzik el erről. És az Isten kép tisztításának a fontosságát pedig szerintem mindnyájan a bőrünkön érezzük, és a húsunkba vágó nehézségnek érezzük, hogy mennyire fontos az, hogy az Isten képe mennyire tisztább legyen. És ugye itt most így egymás közt is emlegettünk ugye olyan prédikációkat, vagy olyan egyházi megszólalásokat, amikben már is lehet érezni, hogy az illető egy nagyon negatív Isten képből beszél. És ez nem ítélet a kollégák részére, hanem csak egy bizonyos rendszernek és rendszermentalitásnak a kritikája, hogy papság, hitoktatók hogyan képződnek, milyen Isten kép az, ami a teológiát áthatja, és egyáltalán az a kérdés is előkerül, hogy még a képzéstől, a teológiai képzéstől függetlenül úgy tűnik, hogy nagyon kevésszer kerül megvizsgálásra az egyéneknek a saját hozott Isten képe. Tehát ez a kérdés egyáltalán kevésszer kerül elő, hogy nekem milyen Isten képen van. És ezzel az Isten képpel nekem mit kéne kezdeni ahhoz, hogy ez egyre közelítődjék a valóságoshoz. Ugye mindenki tudja az Isten képek témájának az alapvetését. Van az Isten valósága, most mi olyan, ő olyan, amilyen, és van ehhez képest az a kép, ami bennem él, ő róla. Ez egy mentális kép, és egy érzelmi kép. Ugye két kép, nem egy. Tehát nem csak az, amit gondolok róla, mint információ, hanem amit érzek ővele kapcsolatban. És e között szokott lenni néha egy baromi nagy konfliktus. Hogy tudom, hogy ő a szeretet, és közben mondjuk mégis megjelenik az érzelmi világomban, mondok egy példát, a megfelelési kényszer az ő irányába. És akkor ott van egy konfliktus, mert ha Isten az ingyenes szeretet, akkor miért érzem azt, hogy bennem mégis van egy teljesítmény kényszer ő felé? Most ez egy példa a sokféle jelenségből. Tehát, hogy ez a két kép él bennünk ővele kapcsolatban, mentális kép és érzelmi jellegű kép, és ennek az állandó felülvizsgálata, megvizsgálása és tisztítása én szerintem kimerítené mindazt, amit a spirituális életben aszketizmusnak, aszkézisnek, önmegtagadási gyakorlatoknak hívunk. Én nagyon ezen a párton vagyok, hogyha valamiben igazán szeretnénk, hogy gyümölcsöző legyen a lelki életünk, és emiatt ennek kapcsán szeretnénk valamit tenni, akkor például az Isten kép tudatos felülvizsgálata, mint az egyik legnehezebb cselekedet az életünkben, ez nagyon is gyümölcsöket tud hozni. Kevesen néznek ezzel szembe, és talán azért is, mert kevés szó esik erről. És éppen ezért én nagyon fölvállaltam, már magam előtt is, meg talán mások előtt is tudatosan azt a feladatot, hogy erről a téma egyre többet beszéljek. Ugye az Isten képnek az alapvetését ugye most el is mondtam, biztos ti is csomó mindent tudtok róla, és most egy kicsit mennénk tovább olyan szempontból, hogy én eddig az elmúlt években nagyon szerettem kihangsúlyozni a negatív Isten képeket. Ugye ezt le kell leplezni, és ez továbbra is egy nagyon fontos téma, hogy hogyan lehet a negatív torz Isten képet leleplezni és karikatúrát csinálni belőle. Pontosan azért, hogy magunkban ezeket tetten érjük. Mert amikor magadba ezeket tetten éred, akkor tudsz tőle eltávolodni. Amikor meg tudod fogalmazni, hogy milyen ez az Isten kép, és én csak szavakat, képeket, szimbólumokat akarok neked adni segítségképpen, hogy te magad meg tud fogalmazni, egy képbe le tud írni, egy formába bele tud dönteni a negatív Isten képedet, vagy az Isten képednek a negatív részét, azért, hogyha azt tetten érd, nyakon csípd, és elkezdjél tőle távolodni. Ugye ez csak így működik. De most a pozitív istenképről. Mert sokat megkaptam ezt az ilyen kritikát, jogosan, de hát mindenki indul. Tehát mindenki volt kezdő, csak nem mindenkinek van a kezdőségéről mondjuk videó fölvétel. Enyémnek van. Hát mindegy, ez ilyen kort élünk, hogy ezt vissza lehet nézni, de hát azt is vissza lehet nézni, hogy az ember, én, hogy fejlődünk mindnyájan remélhetőleg. És hogy az szokott lenni a kritika, hogy kevésbé emlegetem a pozitív Isten képet, és inkább azt mondom, hogy hát a pozitív Isten képet majd mindenki akkor megtapasztalja, amikor a negatívat leválasztja magáról. Nem elég talán ennyivel elintézni a dolgot. És akkor most ebben a kis rövid időben, ami még hátra van, egy picit arról, hogy milyen lehet Isten a valóságban. És ezt tudom, hogy ez egy óriási kérdés. De azt is tudom, hogy ezt valahogy mégiscsak érdemes megközelítenünk, mert ha van legalább néhány információnk a pozitív istenképről, akkor legalább egy esélyt adunk arra, hogy ezek a pozitív információk egyszer áttörjék a jégpáncélt valahol itt, és leérjen a szívünkbe. Tudjátok, a spirituális élet egyetlen úttal rendelkezik, az agyból a szívbe. És azt mondják, hogy az univerzumban ez a leghosszabb út. Ez a 30 centi, vagy kinek mennyi, az agyamtól a szívemig. Hogy ami itt van, az leszálljon ide. És a szív itt szimbóluma a tapasztalatnak. És ez a leghosszabb út és a legnehezebb út. És nagyon-nagyon sok kereszténynek minden jó szándékuk ellenére csupán agyban van meg minden, és itt nincs. Vagy itt valami egészen konfliktusos világ van. És azzal, hogy én most a pozitív istenképről próbálok beszélni, természetesen mindnyájatoknak az intellektusára hatok. Tehát ezek most gondolatok, képek, szimbólumok. Amit mondok, ez nem tud neked tapasztalatot adni, viszont közelebb vihet a tapasztalathoz. Tehát amikor Istenről kapunk olyan információkat, amik talán egyre jobban megfelelnek a valóságnak, akkor legalább a fejemben tisztul az istenkép, és ezáltal van egy lehetőségem arra, hogy ez egyszer leszálljon a szívembe. Velem mindenképpen így történt ez, nem csak így történt, mert természetesen az életben nagyon sok tényező kell még ahhoz, hogy valakinek a tiszta istenkép az agyából leszálljon a szívébe, de ez a fajta intellektuális tanulás is segíthet. Hogy egyszerűen arról beszélünk, vagy arról próbálunk gondolkodni, hogy milyen lehet ő, és megpróbáljuk az ő benső világát, az ő identitását, az ő szívét megtalálni. És velem is így történt ez, hogy erről a misztériumról egyre többet tanulva, ez sikeresen áttörte valahogy azt a jégpáncélt a a szívemnél, és ez valahogy úgy leért. Nem csak a tanulás kellett ehhez, az egy része volt, sok minden más életesemény is kellett ehhez. Ezt majd a búcsús prédikációra tartogatom ezt a részt, hogy mi kell ehhez. De lényeg, hogy az intellektuális gondolkodás is segíthet bennünket ebben. És akkor néhány gondolat akkor arról, hogy nagyon röviden, hogy milyen lehet ő. És itt akkor már is álljunk meg, mert mindig ezt az egyes számot használjuk Istenről, ami természetesen igaz, hogy ő, de ugyanannyira igaz, hogy ő, ők. Isten plurális. És hogyha azt keressük, hogy mi az ő identitása, vagy az ő identitásuk, akkor azt merném mondani, hogy meg kell állnunk a háromságnak a misztériumán. És a Szent Háromság misztériuma lenne szerintem az a szemlélendő valóság, amely az én véleményem és tapasztalatom szerint a legjobban tudja tőlünk eltolni a torz istenképet, és tud közelíteni a pozitívhoz, a valóságoshoz. És most azt mondhatnátok erre, hogy na, azt hittük valami eredetibb dologról lesz itt szó, meg valami új, izgalmasabbról, mint a Szent Háromságról, akikről mindig hallunk, és mindig szó van róluk. Nem ilyen egyszerű ez a kérdés. És itt a saját tapasztalatomat is megemlíthetem egyébként, hogy talán magam sem voltam mindig Szent Háromságos Istenképpen rendelkező ember. És arra jöttem rá éppen emiatt, hogy egyáltalán nem evidencia, hogy a mi Isten képünk Szent Háromságos. És kimerném jelenteni azt, hogyha Szent Háromságos lenne az Isten képünk, sokkal könnyebben tisztulnának bennünk az Isten képi torzulások. Már ettől a ténytől kiindulva, hogy az Isten képem háromságos, már ez önmagában gyógyító erővel bírna. És azt kell kijelentenünk, és mondom, saját tapasztalatra is alapozok ebben, hogy keresztényeknek nem a legnagyobb százalékának háromságos az Isten képe, és ezt nem csak én mondom így ki, hanem például kimondja egy nagy 20. századi teológus, a Karl Rahner, aki nem mondott olcsó dolgokat, tehát amiket ő mondott, annak nagyon is van egy alapja. És Rahner azt mondja, így a Szent Háromságról szóló könyvének az elején, hogy ha az egyház, most egy kicsit parafrazálom, hogy ha az egyház egy szép napon bejelentené, hogy gyerekek, nincs is Szent Háromság. Elrontottuk a deriválást, tehát nem, nincs három, egy Isten van, és kész. És nincs három személy, hanem egy Istenben egy személy. Ettől az információtól, mondja Karl Rahner, keresztények nagy többségének a lelki élete mit sem változna. Ugyanúgy folytatódna minden, mint eddig. És ezt elnevezzük gyakorlati monoteizmusnak. A gyakorlati monoteizmus annyit jelent, hogy az elméletben hiszünk a Szent Háromságban, de a gyakorlatban monoteisták vagyunk, így is monoteisták vagyunk, mert egy Istenben három személy van, igen, egy Istenben hiszünk, de a gyakorlati monoteizmus azt jelenti, hogy egy Isten és egy személy. És döbbenet, és ezekre a nüanszokra kell rájönnünk, hogy milyen sokszor a lelki életünkben meg kell vizsgálnunk magunkat, egyetlen személlyel vagyunk kapcsolatban a Szent Háromságból, és valahogy reménykedünk abban, hogy a másik kettő talán nem sértődik meg, hogyha azzal az egyel jó kapcsolatban vagyunk. Ez rám mindenképpen jellemző volt a múltban, még nem egyszer, pontosan a Szent Háromság misztériumával intellektuálisan egy kicsit többet foglalkozva, ez úgy át nem járta a lelkemet ennek a nagyszerű valósága, hogy Isten egy három személyből álló közösség. És hogy ez hiába, hogy pici gyerekkorunktól kezdve az ajkunkon van az Atya, Fiú, Szentlélek neve. Hiába, hogy ebben nőttünk fel, és állandóan ugye vetjük a kereszteket, és velünk van ennek a három névnek a valósága, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy háromságos kapcsolatom van az Istennel, és háromságos Istenképen van. Egyáltalán nem evidencia. Ezért kell szerintem erről beszélni. A legkevésbé vallott hittitok az, hogy Isten a szeretet, szerintem. A legkevésbé vallott dogma. Minden más dogmát, tehát szeplőtelen fogantatás, nehéz dogmáját így csípőből elhisszük. könnyebben, mint azt a kijelentést, amit János első levelében olvasunk, hogy Isten a szeretet. Én azt hiszem, ez az legnehezebben vallott dogma. Bár kimondhatjuk ezt a kifejezést, de mögötte ott lehet rengeteg mentális és lelki lázadás bennünk. Így zárójelbe oda tesszük, hogy Isten a szeretet, de. Vagy Isten a szeretet, ameddig. Vagy Isten a szeretet, hogyha. Nem, Isten a szeretet, pont. Miért nehéz számunkra, mind intellektuálisan, mind tapasztalatilag befogadni ezt a dogmát, hogy Isten a szeretet? Mert a Szent Háromságban való hitünk vacillál. Itt ide vezetem ezt vissza. Ha keressük azt az ikont, azt a képet, ami a legtisztább Isten képet tárja elénk, akkor el kell kezdenünk szemlélni a háromságot. És szerintem az lehet az Isten szeretetébe vetett hitünknek a nehézsége, hogy annak az Istennek a szeretetében hiszünk nehezen, akit egyedülállónak képzelünk el. Ha az Isten egyedül van, és nincs mellette senki más, akkor tényleg bizonygatni kell, hogy szeret. Mert ha az Isten egyedül van, akkor volt idő, amikor ő totálisan egyedül volt az univerzumban, mondjuk a teremtés előtt. Kit szeretett ő? Volt idő, hogy Isten nem szeretett? Mert nem volt senki, akit szeressen, és a teremtés óta pedig elkezdett szeretni. Oké, ezt el lehet hinni, csak akkor belénk mászik azért az a kételj, hogy ha volt idő, hogy Isten nem szeretett senkit, akkor mi akadályozza meg őt abban, hogy visszatérjen ehhez az ő mentalitásához, és mondjuk átváltson az ő nem szerető attitűdjébe. Arról az Istenről kell bizonygatni, hogy de szeret, de igenis szeret, akit egymagában, egyedülállónak képzelünk el. Akár most, akár a teremtés előtt. De egyébként, hogy az az Isten egyáltalán személyes lenne, aki egyedül van, ezt nagyon nehezen lehet föltételezni, hiszen a személy voltunk is kizárólag egy másik személynek a jelenlétében születik meg. Azért tudom, hogy én vagyok, mert te vagy előttem és mellettem. A személy az nincs önmagában. Ahhoz, hogy a személyiségünk, a személyünk kialakuljon, ahhoz kell egy másik valaki. És hogyha Isten valaha egyedül lett volna, állíthatnánk ki azt, hogy ő személy, vagy személyes. Talán nehezen. Talán akkor inkább azt mondhatnánk, hogy egy öntudatlan erő, mint sem személy. Személyességről, személyről csak pluralitásban, többes számban beszélhetünk. Személyek között. Személyek jelenlétében alakul ki egyáltalán ez a fogalom, hogy valaki személy, hogy én különböző vagyok tőled, hogy én vagyok, azt azért tudom, mert te vagy. És látjátok döbbenet, hogy ami köztünk zajlik, az tökéletes képe a Szent Háromságnak. És ez itt volt mindig is velünk és közöttünk. És rá kéne döbbennünk arra, hogy azért van ez közöttünk, mert Isten pontosan ilyen. És hát a teremtéskönyve azt mondja, hogy Isten képére vagyunk teremtve, de milyen Isten képére? Egy háromságos Isten képére. Nem egy magában lévő Isten képére. A hárman lévő Istennél már nem kérdés az, hogy szeret. Ott már nem kell bizonygatni semmit. Legalábbis az intellektusunk számára, az elménk számára. A tapasztalat az egy másik kérdés, hogy mit érzek, mert az nagyon sokszor visszamegy az én emberi szeretet tapasztalataimnak a hiányára, és azért nehéz elhinnem, hogy Isten szeret, mert emberileg is sérült vagyok ebben. Igen, ez ott van, ez egy másik kérdés. De most az elméletről beszélünk, az elmének a szintjéről. Az elmélet szintjén, egy háromságos Istennél már nem kell bizonygatni, hogy szeret vagy nem szeret. Persze, hogy szeret, csak bele kell gondolni egy kicsit. A három személy között már nincs rivalizálás, nincs alá-fölé rendeltség. Ezek a fogalmak megszűnnek. Megszűnik az, hogy agresszió, megszűnik az emberi értelemben vett harag, megszűnik a büntetésnek az igénye, megszűnik a boldoggá tételnek, amit ugye így szoktak fogalmazni sokan, hogy engesztelés, ugye ennek a fogalma is megszűnik, mert Istent nem kell boldoggá tenni, nem kell megvigasztalni, mert tökéletesen a három személy, ők jól vannak és boldogok. Megszűnnek ezek a torz Isten képekből fakadó, és a keresztény életünket oly sokszor átjáró fogalmak, mint agresszió Isten részéről, düh, harag, engesztelés. Azért szűnnek ezek meg a három isteni személyt szemlélve, mert egyszerűen látható, hogy ők közöttük nincs rivalizálás, nincs alá-fölé rendeltség. A három személy tökéletesen egy, és tökéletesen átadják önmagukat egymásnak. Nincs semmi más közöttük, csak a szeretetnek az örök áramlása. Látjátok, ezt próbáljuk szemlélgetni, és ezt próbáljuk ízlelgetni ahhoz, hogy az Isten képünk tisztuljon. És talán, hogy a Szent Háromságot szemlélve eszünkbe juthat az a nagyon fontos gondolat is, hogy egyedül nem megy, ahogy Garas Dezső és Kern András régen ezt megénekelték, egyedül nem megy még Istennek sem. Miért nem megy nekünk egyedül? Mert Istennek sem megy egyedül. Mi közdünk ezzel az egész egyedül lét dologgal, és egyébként nyilván joggal, mert mi nekünk ez egy nagyon-nagyon nehéz téma. Mi nem tudunk úgy kapcsolódni, legalábbis így törékenységünkben, ahogy az isteni személyek kapcsolódnak egymáshoz, nekünk ez egy út. De Istenben ez evidencia, nincs egyedül. Ha a háromságban hiszünk, ha elhisszük ezt a valóságot, akkor ki kell jelentenünk ezt, hogy Isten nincs egyedül, és soha nem volt egyedül. Ha még leszámítjuk, nem tudom, az angyalok teremtését, meg ezt az egészet, akkor is mindig hárman voltak. Amit a Hiszek egyben mondunk, hogy a fiú született az atyától, a Szentlélek pedig származik az atyától és a fiútól. Nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ezek nem időbeli kifejezések. Nem volt egy pillanat, amikor a fiú megszületett, és egy másik pillanat, amikor a Szentlélek megszületett. Ezek dadogó teológiai kifejezések, amikben az egyház próbálta ezt a leírhatatlan misztériumot valahogy megragadni. De ezek nem időbeli foganásról, nem időbeli születésről, és nem időbeli származásról van szó. A háromság mindig háromságként létezett. És ez, hogy a fiú születik az atyától, és a Szentlélek tőlük származik, ez minden pillanatban van. A fiú minden pillanatban kiárad az atyából, és a fiú visszaárad az atyába a Szent Lelken keresztül. Ez a háromságos mozgás, ez a háromságos áramlás, ez a háromságos körtánc, aminek annyira szeretjük a szimbólumát, amiről még majd lesz szó, ez öröktől fogva létezik, és minden pillanatban ők így léteznek. Isten sohasem volt egyedül. Nem magányos istenség, hanem szeretett közösség. Egy magányos Istenről nehézen lehetne elmondani azt, hogy szeretni tud. De egy háromságos Istenről azért tudjuk elmondani, hogy tud szeretni, mert soha nem volt az ő életükben egy olyan pillanat, hogy elkezdtek volna jobban szeretni valakit vagy valamit. Az ő szeretetüknek lett egy új tárgya, alanya idézőjelben, mi? A teremtés. De a szeretetnek az intenzitása, az ő szeretetüknek a minősége, az totálisan egy és ugyanaz, öröktől fogva. Attól, hogy mi létrejöttünk, attól Isten nem kezdett el egyáltalán szeretni, vagy úgy jobban szeretni. Hanem, és ez a misztikusoknak egyébként a tapasztalata, hogy Isten ugyanazzal a szeretettel szereti a teremtést, amivel az isteni személyek szeretik egymást. Nem egy minőségileg kisebb típusú szeretettel, nem egy ilyen érték csökkent szeretettel, vagy egy ilyen szeretett másolattal, nem. Konkrétan ugyanazzal, de gyerekek, én most itt mit mondok? Itt János evangéliuma. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is benneteket. Tehát ezt Jézus tökéletesen megfogalmazza. Amint engem szeret az atya, ez mi? Ez a Szent Háromság belső élete. Ez a Szent Lélek. És Jézus nem azt mondja, hogy ehhez képest én 50%-ra szeretlek benneteket. Vagy majdnem úgy. Egyébként én már majdnemnek is örülnék, nem tudom, hogy vagytok. De az, hogy ugyanúgy. Tehát ez az, ami hiába van benne az evangéliumban, és halljuk, és ez az, ami talán nehezen éri el a szívünket, vagy olyan totálisan hihetetlennek tűnik. Hogy konkrétan ugyanaz a szeretet, ami Atya, Fiú, Szentlélek között árad, azzal van szeretve a teremtés, és te is, meg én is. És ez már, hogyha Jézus nem mondaná, akkor is evidencia lenne, hogyha a Szent Háromságban hiszünk, de Jézus ezt ki is jelenti. Amint engem szeret az Atya, ugyanazzal a szeretettel szeretlek én is benneteket. És ez nem egy ilyen titkos, misztikus tanítás, ilyen spirituális elitnek, ez a Szent Evangélium, tehát ez az örömír. És keresztes Szent János például ezt úgy írja le a Szellemi Páros Énekben és az Élő Szeretett Láng című nagy misztikus művében, de ugyanezt az evangéliumi részt fejti ki gyakorlatilag, hogy az Atya leheli a Szent Lelket a Fiún keresztül az emberre, az ember pedig ugyanazt a Szent Lelket leheli vissza a Fiún keresztül az Atyának. Itt vagyunk. Ebbe az áramlásba vagyunk meghívva. És ezzel a misztikus nyelvezettel van csak kifejezve az az evangélium igazság, hogy amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is benneteket, csak keresztes Szent János hozzáteszi, hogy te is ugyanazzal a szeretettel leszel képes viszont szeretni az Atyát a Fiún keresztül, amivel ők szeretnek téged, azaz a Szent Lelket visszalehelve nekik. És zárójelben itt nagyon szeretem hozzátenni, hogy itt nem valami nagyon misztikus fenoménról van szó. Nem a hegyen élő, misztikus, tűzben égő remetéknek van ez fenntartva. Ez totálisan a mi életünkben a legegyszerűbb módon létrejött. Ehhez nem kell misztikus tűzi játék, tehát fenoménok nem kellenek ehhez, hogy különleges dolgokat lássunk vagy érezzünk. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű benső tapasztalat, csak mivel itt a tapasztalatról beszélünk, itt már ez a leírhatatlanságnak a kategóriája, erre szoktam mondani, hogy akinek van tapasztalata, az tudja, annak már nem kell magyarázni. De akinek még nincs, annak érdemes egy pici magyarázatot adni ehhez, hogy eljusson a tapasztalat küszöbéhez. És egyébként amennyiben a lélek, a Szent Lélek maga olyan sokszor szimbolikusan úgy írjuk le, és olyan sokszor közelít a légzésnek a valóságához. Ugye a lélek, mint szél, mint fuvallat a Szentírásban is így jelenik meg. És egyébként maga a lélegzés, ami egyébként egy állandó húsvéti misztérium bennünk. Egy állandó nagypéntek és húsvét vasárnap a lélegzés és kilégzés. A meghalásnak, a nem lélegzésnek az egy-két pillanata, és az újra élettel való eltelésnek a pillanatai. Mini húsvéti misztériumot élünk a légzésben. És a Szent Háromságos áramlást is éljük a légzésben, amennyiben a háromságon belül is ez történik, hogy az Atya egészen átleheli magát a Fiúnak. És a Fiú visszaleheli saját magát az Atyának a lélekben. Miért mondom ezt? Hogy ahhoz, hogy tapasztalattá váljon számunkra a Szent Háromság áramlása, és ezáltal tisztuljon az Isten képünk, meg kéne tanulnunk tudatosan lélegezni. És tudom, keresztények bizonyos része erre már azt mondaná, hogy ez valami ezó, nem tudom. Nem, a lélegzés az nem ezó. Tehát nincs ezoterikus lélegzés, zsidó lélegzés, keresztény lélegzés, ateista lélegzés, vagy jobboldali, vagy baloldali lélegzés. Lélegzés van. Mert teremtmények vagyunk, és így vagyunk megteremtve. És szerintem Isten egy abszolút egyszerű és hozzánk legközelebb lévő eszközt adott ahhoz, hogy ehhez a misztériumhoz valahogy tapasztalati szinten eljussunk. Csak ezt se tanítják nekünk. Ugye nem így nőttünk fel, hogy az imádságot például mindenek előtt értelmezzük úgy, mint egy csendes lélegzés. És amikor figyelsz a lélegzésre, akkor nagyon könnyen eljuthatsz ehhez a egyszerű, csöndes, de mégis hihetetlenül valóságos tapasztalathoz, hogy ami itt benned zajlik a lélegzés képében, az igazából a háromságnak a jelenléte. Hogy igazából e mögött a háromság pulzálása van. És ami most benned zajlik, az ennek a szimbóluma és ennek a képe. Tehát a lélegzés csupán egy eszköz. Tehát nem azt mondom, hogy ez maga a misztérium. Nem, ez egy eszköz. Csak ennyire leszeretném egyszerűsíteni. Mert a legnagyobb probléma a misztikáról való beszédben az, hogy nem egyszerűsítjük le, és ez nem banalizálást jelent, hanem megfogható vátételt. Hogy ezt hogy tudja a hétköznapi ember hazavinni? Azt, amikor arról beszélünk, hogy meg kéne tanulni a Szent Háromsággal misztikusan együtt élni, mert nagyon szépen hangzik ez az egész, csak hazamegyünk, és akkor onnantól mi van? Mert például a lélegzés újra fölfedezése. és csendesen figyelni a légzésünkre. És ez akár nem csak a meditáció, vagy a belső ima, vagy a szemlélődő ima pillanataiban, hanem úgy általában az ébren töltött időnk bizonyos pillanataiban bármilyen tevékenység közepette is megvalósítható. Hogyan tudsz visszatérni a legkönnyebben Isten jelenlétéhez? Vegyél egy-két lélegzetet tudatosan. Figyelj erre. És hogyha te ezt már összekötöd egyébként a lélegzést a Szent Háromságnak a misztériumával, akkor a döbbenetes dolgok fognak történni. Erre csak azt tudom mondani, hogy ki kell próbálni. Tehát látjátok, a Háromság misztériuma, hogy Isten ugyanazzal a szeretettel szeret minket, amivel ők egymást szeretik. Ez egy döbbenetes dolog. És ezért kell erről beszélni újra és újra, hogy ez egyszerűen nem tudom, megtisztítsa az agytekervényeinket. Hogy nem ilyen Isten képben szocializálódtunk. Lehet valaki, igen, Isten őrizzen engem az általánosítástól. Adjon hálát az a valaki, aki Szent Háromságos Isten képben szocializálódott, ilyen hitoktatásba részesültél, meg ilyen prédikációkat hallgatt egész életedben. Adjál hálát érte. Nem kérdem meg, hogy akinek ilyen volt, tegye föl a kezét. Valamiért azt súgja nekem valami bogára fülembe, hogy lehet, hogy ez nem sokunkra vonatkozik, hogy ilyenbe szocializálódtunk volna. Ha valaki igen, azt nagyon üdvözölni tudom, de talán az általánosabb tapasztalat az, hogy kevésbé ilyenben szocializálódtunk. Ezért kell erről újra és újra beszélni. A három isteni szeméről, akik teljesen egységben vannak, még sincsenek összeolvadva. Ugye ez nagyon-nagyon fontos. A hagyományos teológia is így tanítja, hogy az Atya nem a fiú nem a Szentlélek. Ezek különböző személyek. És mi lenne, ha hozzátennék például ilyeneket, hogy különböző személyiségek, horribile dictu, különböző egyéniségek. Hogy a háromság totális egységben van, tehát egy isteni lényekben, de a három személy közben van annyira különböző, és egyébként a Szent Háromság minden lapjáról lesz kijöhet, hogyha ezt tudjuk olvasni, főleg az Új Szövetségben, de az Ószövetségi előkép is ott vannak ennek, hogy a három isteni személynek megvan a maga dolga, a maga egyénisége, a jelenlétüknek a különleges tudtuladása, különleges érzete, hogy ez különböző. És többenetesen szép ebbe is belegondolni, hogy a három isteni személyben igenis lehet valamilyen fajta különbözőség is, látjátok? Engem itt most nem lehet, nem tudom, liberalizmussal vádolni, mert a leghagyományosabb katolikus teológia, a leghagyományosabb tradicionális katolikus teológia is azt mondja, hogy a teremtést azt az Atyának tulajdonítjuk. A megváltást a fiúnak. A megszentelést a Szentléleknek. Tehát még a leghagyományosabb teológia is azt mondja, hogy az isteni személyeknek van egy ilyen sajátos feladatuk. És persze, hogy a teremtés hármuk közös műve. Persze, hogy a megváltás hármuk közös műve. És a megszentelés is hármuk közös műve. Mert nem tudnak egymás nélkül csinálni valamit. Mégis tulajdonítunk nekik sajátos feladatokat, és ez annyira szép, hogy az Atya is egy egyéniség, a Fiú is egy egyéniség, és a Lélek is saját feladataik vannak, amiket megosztanak egymás között. Együtt is csinálják, de sajátos feladat is. Például az, hogy csak a Fiú testesült meg, bocsánat, az Atya és a Lélek nem testesültek meg, ők ebben most hogy? Most egy kicsit, hogy ebben ők most hiányosak. Szimbolikus értelemben. Csak a második isteni személy testesült meg. Tehát beszélhetünk közöttük féltékenységről, aláfölé rendeltségről, irítségről, hogy csak az egyik testesült meg, a másik kettő meg nem. Tökéletes egységben, tökéletes szeretetben élik a különbözőségeiket. És akkor látjátok, mindjárt itt vagyunk az emberi antropológiai, szociológiai, stb. Alapvetésénél. Hogy mi az emberi közösségeknek az ideálja. Nem, de az egység a különbözőségben. Amit hiába megint csak evidencia, a gyakorlati életünkben megint nagyon nehezen valósul meg. Az egységet a magunkhoz hasonlókkal éljük meg leginkább. És a különbözőségben megélt egység az egy sokkal nehezebb kihívás számunkra. Mert itt a különbözőség, itt a olykor a nagy különbözőségeket is jelentheti, ami emberek között van. Látásmódban, világnézetben, erkölcsiségben, életformában, stb. Tehát, hogy a katolikus egyház belterjessége, vagy az, hogy nagyon így a hasonlóval barátkozik, talán ez is egy jele annak, hogy nem egészen háromságos még az Isten képünk. A háromságos Isten kép alapvetőleg tanít arra, hogy az egység az a sokszínűségben és a különbözőségben van. És a valódi sokszínűségben, ami azt jelenti, hogy tényleg különbözünk egymástól, és mégis a mélyben a különbözőségek eltörlése nélkül van közöttünk egy egység. Jó, de most akkor beszéljünk a magunk köreiről, mert így is mi is, hogy katolikusok vagyunk, meg lelkiélete törekszünk, így is millió különbség van közöttünk. Még így is. Még ezt is nehéz néha megélnünk. De ebben is a Szent Háromság képe az, ami tanít bennünket, hogy a különbözőségek nem megszüntetésre vannak ítélve, hanem arra, hogy ezek gazdagítsanak bennünket, és ezeken keresztül, és ezekben találjuk meg az egységet. Természetesen egy külön misét érdemelne, hogy minden különbözősége, amit annak hiszünk. Nem. Tehát az, hogy valaki, nem tudom, bántja a másikat, vagy visszaél a másikkal, jaj, de én különböző vagyok. Nem. Tehát bocsánat. Tehát van kérdés, hogy mi a valódi különbözőség. Amikor rossz szándék és szeretetlenség és stb. Van, arra nem mondja, hogy de én csak különbözőképpen szeretlek, máshogy szeretlek téged. Nem biztos, hogy az másságot jelent, hanem az lehet valami egészen negatív dolog. Tehát nem mossunk mindent a különbözőségbe, de most alapesetben mondva, még a szeretetlenség nélkül is, vagy ugye negatív szándék nélkül is, általában jó szándékú emberek együtt is olykor nehezen élik meg a különbözőségeiket, és nehezen találják meg ebben az egységet. És talán pontosan a háromságos Isten kép hiányát mutathatja ez is. Ők is három különböző személy, három egyéniség tudnak magukról. Mind a háromnak megvan a maga identitása, a maga sajátossága. És így van totális egységben a másik kettővel, és látjátok, ebből is mi jön ki az emberi közösségekre nézve, hogy csak a magukkal tisztában lévő személyek képesek valóban szeretni. A szeretet nem összeolvadás, nem fúzió. A Szent Háromság nem fúzionál. Egyesülés van közöttük. Kapcsolat. Egység. De nem összeolvadás. Az összeolvadás azt jelenteni, hogy feloldódik az egyik identitása, az egyik énje a másikban. És nem oldódik fel. Az Atya énje, a Fiú énje és a Szentlélek énje nem oldódnak fel. Totális egységben vannak, feloldódás nélkül. És nem, de ez is az emberi kapcsolatokról tökéletesen tanúságot tesz, hogy ahhoz, hogy én egy valódi módon tudjak szeretni valakit, ahhoz tudnom kell magamról. És milyen sokszor ott van az önfeladásnak, az identitásom feloldásának a veszélye, amikor szeretett címszó alatt egészen bele akarok olvadni a másikba, vagy kompromittálom saját magam, megváltoztatom egészen saját magam, csak azért, hogy a másik szeretetét elnyerjem. Ott akkor a szeretet kapcsolatban van valami, ami felülvizsgálásra szorulhat. Mert az igazi szeretet kapcsolatban a két fél tud magáról, nem olvadnak fel egymásban. Totális kapcsolatban, totális egységben élhetnek az énjük, a sajátosságaik, az egyéniségük feloldása nélkül. Ez a Szent Háromság. A Szent Háromság is így három egyéniség. Nem kell feladni az egyéniségemet ahhoz, hogy én önmagam legyek, és hogy szeretett kapcsolatba léphessek másokkal. Tisztulnom természetesen rengeteg mindenben kell, és mindnyájunknak kell. De az identitásomat, az énemet, a lelkem mélyéhez tartozó egyéniségemet nem kell kompromittálni, mert az úgy jó, ahogy van. És a háromság is ilyen. Ez a három egyéniség összeolvadás nélkül, de totális egységben. Az egyre nagyobb egészséges egység megerősíti az egyéniséget, kiteljesíti az egyéni szabadságot. De látjátok, ezért vagyunk arra meghívva, hogy tudjunk egyedül is lenni, és tudjunk kapcsolatban is lenni. Tehát mind a kettőre van meghívásunk. És ez is a Szent Háromsággal való kapcsolatból jön. Hogy képes vagyok úgymond egyedül vele, illetve velük lenni, de pontosan azért, mert ők három személyben léteznek, képes vagyok megnyílni a másokkal való kapcsolatra. De a másokkal való kapcsolat nem egy menekülési útvonal számomra, a magány és az egyedüllét elől, hanem egyszerűen a szeretet megélésének a tere. Ahonnan néha visszamegyek az egyedüllétbe és a magányba. És ez a kettőnek az egyensúlya. Egyedüllét és kapcsolatban lét. Mind a kettőre képessé válik az az ember, aki a háromsággal él együtt, aki az ő jelenlétükről szerez tapasztalatot. És látjátok, a Teremtés könyve így kezdődik, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. És itt is elfelejtjük, hogy ez egy háromságos Istennek a képe. Tehát nem egy egymagában élő Istennek a képe. És nem csupán a fiú képére, mert ez szokott lenni még egy másik teológiai magyarázat, amiben lehet sok érvényes gondolat. De én azt gondolom, hogy mindenek előtt egy háromságos Isten képére vagyunk teremtve. És hogyha az ő képükre vagyunk teremtve, akkor nagyon sok mindent az életünkben át kell gondolni. Kezdetben volt a kapcsolat, a kapcsolódás, mondjuk így. Kezdetben, az igazi kezdetben, amikor nem létezett semmi más Istenen kívül, mi létezett? A háromság és a közöttük lévő kapcsolat. Ez az igazi kezdet. Még mindennek a teremtése előtt. És ennek az Istennek a képére vagyunk teremtve, aki maga a kapcsolódás. Akinek az identitásához tartozik a kapcsolódás. Erre mondja Aquinói Szent Tamás nagyon elvont teológiai kifejezéssel, de gyönyörű szép, hogy relatio subsistens. Hogy a szubstanciájához, a belső lényegéhez tartozik a reláció. A kapcsolódás. Nem egy plusz dolog, amit mi gondolunk néha magunkra, hogy vagyok én, és van a kapcsolódás. Istenben ez a kettő, ez egy. Tehát az atya személye és az atya identitása, az együtt van a fiúhoz és a lélekhez való kapcsolódással. És bármennyire mi azt hisszük magunkról, hogy nekünk a kapcsolódás az egy ilyen plusz, ha jobban belegondolunk, nem plusz. Nekünk is ugyanúgy bele van írva a lelkünkbe a kapcsolódásnak a vágya, mert Isten szent háromság. És az ő képükre vagyunk teremtve. És kedves testvérem, tudom, hogy ez megint olyan túl egyszerűnek hangzik, de csak gondoljunk bele abba, hogy hány keresztény bántja magát, vagy bűntudatot érez azért, mert kapcsolódási vágy van benne. És ez a kapcsolódási vágy mondjuk megnyilvánul sokféle módon. De a lényege a vágyainknak, a forrása a vágyainknak az az, hogy Isten szent háromság, és az ő képükre vagyunk teremtve. Tehát amikor túlságosan bántjuk magunkat azért, mert a kapcsolódási vágyunk egyáltalán létezik, vagy megnyilvánul néha úgy, ahogy nem szeretnénk, akkor forduljunk a felsőbb instanciához, a legfelsőbb bíróság fölött, tehát maga az a jó Istenhez, hogy bocsánat, akkor miért teremtettél engem így? Ha te hárman vagy, és ez igék, itt tudom, egy kicsit kisiklanak néha, ha ti hárman vagytok, és ez a kapcsolódás közöttetek evidencia, és engem a ti képetekre teremtettetek, akkor az én kapcsolódási vágyam az azért van, mert a ti képetekre vagyok teremtve. És látjátok, ez az, amit szerintem mindenek előtt tetten kell magunkba érni, hogy ez a kapcsolódási vágy a legfontosabb vágy, ami bennünk van, és nyilván minden egyes embernek hivatásától, életformájától, stb. Függ az, hogy ez hogy valósítja meg, de az egyedül lét szerintem az pontosan a kárhozatnak az állapota. Az egyedül lét, a kapcsolódásról való leválás, az pontosan az önmagam a kárhozatra való elítélése, és itt a kárhozatról most nem a eszkatológiai pokorról beszélek, amit ott az ördögök, hogy ott kavargatják a kondérokat, nem. Az itt a földi kárhozat, ami a kapcsolódásról való leválás. Avilai Teréznek egy ilyen látomása volt a pokolról. Van neki egy pokol látomása, és ott semmi, ezek a, pedig nagyon is a tradicionális barokk festmények, oltárok, stb. Befolyásolták volna az ő képzeletét ebben, és nem jelenik meg az ő látomásának a leírásában a hagyományos pokolképek, hogy tűz, meg füst, meg szarvakkal rendelkező ördögök, akik ott kavargatják a kondérokat, meg emberek sikoltoznak, meg stb. Nem. Avilai Teréz pokol látomása az a totális izoláltság helye. Egyedül van. És úgy érzi, hogy egy alagútban megy, nem lát semmit, nem lát senkit, sötét van, és ő egyedül van. És a látomása végén, ez elég rémisztő, bezárják őt egy ilyen szűk lukba. Így ébred föl. De egy ilyen klausztrofób élmény. Mit mutat ez szimbolikusan? Hogy Teréz nem a eszkatológikus poklot látta, hanem az egzisztenciális poklot, ami szerintem sokkal veszélyesebb és fontosabb, hogy erről beszéljünk, mint a halál utáni pokollal való fenyegetőzésről. A földi pokol az az, amikor én leválasztom magam a kapcsolódásról, és ezt az emberi személy megteheti. És ez az egészben a tragédia. Hogy megtehetem, hogy én leválasztom magam a kapcsolódásról, mert a kapcsolódás kockázatos, fájdalmas, félek tőle. És Teréz ebben látja meg a földi poklot, amikor tökéletesen egyedül vagyok bezárva egy ilyen kis szűk kalitkába. Ez a földi pokol a kapcsolódásról való leválás. És a pokolban ő nem lát senkit. Nem azért, mert nincs ott senki, vagy nem tudjuk, hogy hányan vannak ott. De a földi pokol az az, hogy egyedül vagyok. És Teréznek van egy mennyország látomása is. Nagyon röviden ír róla, és ott se arról ír, hogy aranyjárdák, és nem tudom, a villányi bor folyik a szökőkútból, vagy néha én így képzelem el, de nem. Tehát az, hogy mindenkinek megvan a maga képzelete a mennyországról. Teréz nem ilyeneket ír. Egy első, amit ír a mennyországról, az, hogy anyám és apám szembe jöttek velem. Tehát, hogy ott van valaki. A kapcsolódás. Hogy ott ő egyből találkozott a szeretteivel. Tehát a mennyország neki, megint csak az eszkatológikus mennyországtól elvonatkoztatva, a kapcsolódás. Teréz erről, hogy egyből találkoztam azokkal, akik engem szeretnek. És látjátok, ennyire próbálom leegyszerűsíteni azt, hogy mit jelent a Szent Háromság képére élt életünket élni, képére teremtett életünket élni. A természetünkbe van írva a kapcsolódás vágya. Isten, ha jól emlékszem, a Teremtés könyvében nem azt mondá vala Ádám atyánknak, hogy elég vagyok én neked. És itt most Avilai Teréz anyám a fejéhez kap, hogy de hát én meg azt mondtam, hogy solo Dios basta, hogy Isten egyedül elég, de Teréz sem így értette ezt. Ez a elterjedt spirituális mondás, hogy Isten egyedül elég, az nem azt jelenti, hogy nekem nem kell senki Istenen kívül. Nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy Istenben vagyok képes kapcsolódni. Az ővele való kapcsolat által kapcsolódom az emberi személyekhez. És nem enélkül. Ezt jelenti az egyedül Isten elég. Nem az, hogy rajta kívül engem ne szeressen senki, és nekem, és én se szeretek senkit. Tehát aki az Isten egyedül eléget úgy értelmezi, hogy nekem nem kell senki más, annak az életén ez meg is látszik. Aki nem szeret senki más, csak az Istent. Sajnos. És akkor az Isten iránt való szeretet is nyilván egy elég illuzórikus dolog. Tehát, hogy Isten egyedül elég, az azt jelenti, hogy az ővele való kapcsolatban tudok irracionális, irreális elvárások nélkül szeretni egy másik embert. Azaz csak Istentől várom el, hogy Istenként szeressen, az embertől nem várom el, de ezt elvárhatjuk egymástól, hogy úgy szeress engem, mint az Isten, mindig, mindenhol és mindennek ellenére. Erre egyetlen ember sem lesz képes. És ezért megmérgeződhet a kapcsolat, mert tudattalatt ezt várom el tőle. Ellenben, amikor én csak az Istentől várom el, amit ő adni tud, azaz Isten egyedül elég, akkor az embernek megelégszem az emberi szeretetével. Tudom, hogy nem tudsz engem mindig, minden helyen és mindennek ellenére szeretni. De elég az, ahogy tudsz. Mert tudom, hogy próbálkozol ezzel őszintén, és ettől boldog vagyok, és ezt be tudom fogadni. Legyetek az Isten egyedül elég, ennyit jelent, hogy az emberi szeretettel és annak a törékenységével is meg tudunk elégedni. Na de visszatérve, a Teremtő nem azt mondá Ádám atyánknak, hogy elég vagyok én neked. Minek itt neked bárki rajtam kívül? Nem ezt mondta, döbbened, hanem azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül. Szerintem, kedves testvéreim, a Biblia egyik legfontosabb antropológiai mondata ez, hogy nem jó az embernek egyedül. Nem ezt szoktuk idézni, mint az antropológiának az alapját. Én ezt idézném, hogy ez a keresztény embertan alapmondata. És ez a Teremtő egyik első mondata Ádámhoz. Nem jó az embernek egyedül. Miért nem? Mert Isten sincs egyedül. Mert Istennek sem jó egyedül. Mert ő sose volt egyedül. És hogyha az ő képére vagyunk teremtve, akkor nyilván nekünk sem jó egyedül. A kapcsolódási vágy azért van bennünk, mert az ő képükre vagyunk teremtve. És ezt csak azért hangsúlyozom ki ennyire, hogy ezt a bennünk lévő kapcsolódási vágyat, ezt tudjuk végre úgy látni, mint egy nagyszerű dolgot, amely a Szent Háromság szívéből fakad. Úgy tűnik, hogy Isten minden tettét ez a kapcsolódási vágy motiválja. Ha föltesszük a kérdést, hogy miért teremtette ő a világot, hogy miért a megváltás, hogy miért a megszentelés, akkor szerintem visszamegyünk oda, hogy Isten kapcsolódni akar. És valamilyen titokzatos dolog miatt a három személy egymáshoz való kapcsolódása nem elég nekik. Ha elég lett volna, szerintem nem teremtenek meg minket. A háromságban is van hiány. Szerintem azért van bennük hiány, mert ha nem lett volna hiány, akkor mi nem lennénk itt. Mert Isten valami funkcióra teremtett bennünket, valami utilitarista hasznossági elv alapján? Vagy egyszerűen azért, amiért egymás szerető személyek életet adnak egy gyereknek? Nincs miértje. Nem azért, mert drága kis szívem majd lemossa az autót, hogy majd hasznos lesz. Hát főleg nem most nyilván. Hanem mert titok a házassok között, nincs miértje. Azért hozunk létre egy gyermeket, mert. Mert ez jön belőlünk. Nincs miértje. Természetesen jön. Nem utilitarista szempontokból, hogy majd a gyerek hasznos lesz valamire. Nem. Egyszerűen a szeretet természete ez, hogy létrehoz teremtményeket. Nincs mögötte semmi más. És hogyha pontosan a házasság, a család képe a Szent Háromságnak ilyen szempontból is, hogy a Szent Háromság is azért teremt bennünket, mert csak. Mert a szeretetnek ez a természete, és nincs egy utilitarista cél, hogy mi majd nekünk hasznosak leszünk, nekik hasznosak leszünk valamire, mint hogy valaki mondta, hogy a pótolni kellett a... Kiket ezeket a kihullott angyalokat, ilyen bukott angyalokat, mert megüresedtek az ilyen mennyei stallumok, és akkor az emberiség azért lett teremtve, hogy a bukott angyalok helyére beálljunk. És ez komoly teológustól hangzott el, mert mindenképpen kell találni, látszott, hogy neki mondjuk nincsenek saját gyermekei, vagy stb., mert nem nagyon érti azt, hogy vagy nem szemlélt családokat, mert nem érted mindent valami, hogy meg kell magyarázni. Minden mögött valami fajta hasznossági elvet kell, hogy lássunk. És pontosan például a család misztériuma, a szeretet kapcsolat misztériuma mutatja, hogy itt nem hasznossági elveket keresünk. Azért adunk életet valakinek, mert csak. Mert ez fakad a szeretetből. És úgy tűnik, hogy Isten is ilyen. Hogy azért hozott létre bennünket, mert csak. És hogy benne is lehetett egyfajta hiány, hogy a házaspár is azt mondja, hogy jól vagyunk mi így együtt, és mégis érezzük, hogy még kellenek teremtmények ahhoz, hogy megosszuk a szeretetünket. Tehát ennyire közel van hozzánk a háromságnak a misztérium, az orrunk előtt van, a saját családjainkban. Még nehezen vesszük észre, hogy ő maga ilyen, hogy azért teremtett minket a szeretetnek ezzel az ingyenességével és ezzel a kérdés nélküliségével, amilyen természetesen egy családba születnek gyerekek. És a megváltás, hogy ez egy külön misét érdemel, hogy ugyanebbe a sorba áll be, hogy Jézus kinyilatkoztatta azt a szeretetet, ami a Szent Háromságban öröktől fogva ott van, és hogy én mindenképpen így értelmezem a megváltást, mint Isten kapcsolódási vágyának a totális véres kinyilvánulását. És nem azt, hogy a fiúnak ki kellett fizetnie helyettünk a büntetést. Tudjátok, ez él a katolikus egyházban sajnos, legtöbbször. Hiszem, hogy ez a fajta megváltás elmélet nem Szent Háromságos megváltás elmélet. Ott van egy agresszív atya és egy alárendelt jóságos fiú. Szentlélek meg nincs is benne gyakorlatilag. De a megváltást így látjuk, mint az örök háromságos szeretetnek a megmutatása, Isten kapcsolódási vágyának a kinyilatkoztatása, akkor mindjárt érthetőbbé válik ez. Úgy tűnik, ahogy mondja Richard Rohr, csak a szeretők értik meg, hogy mi zajlik Isten bensejében. A többiek számára Isten egy rejtett és egy lehetetlen távoli titok marad, mint a galaxisok. Akik szeretnek, akik próbálnak szeretni, azok fogják megérteni, hogy mi zajlhat, mi mehet végbe Isten benső világában. És ezt arra mondhatjuk kritikaként, hogy aki kizárólag aggyal, kizárólag elmélettel, kizárólag rációval próbálják megközelíteni Isten benső világát, azok soha nem fogják megtalálni, hogy mi zajlik ő benne. Csak a szeretők, akik szeretni próbálnak, ők érthetik meg, hogy mi van Isten szívében, hogy milyen az ő identitása. És akkor zárjuk ezt le, akkor azzal a képpel, amit oly sokszor idézünk, és ami nekem nagyon-nagyon kedves, megint egy lelki gyakorlatot érne meg az, hogy az egyház hogyan jutott el a Szent Háromságnak a fogalmához. Ugye ez nem volt egy egyszerű menet, mert a háromság, mint kifejezés, nincs benne az Új Szövetségben. Viszont a háromság dogmája nélkül érthetetlen az Új Szövetség. De ott állt az első primitív egyház, Jézusnak az örömhírével a kezében, és azt mondja, hogy ez a Jézus azt mondja, hogy atyám. De azt is mondja, hogy én vagyok. De azt is mondja, hogy a lélek. Na most kik ezek? Tudjátok, az egyház problémája ott kezdődött, amikor 12 évesen Jézus azt mondta a jeruzsálemi templomban, hogy abból kijöve anyukájának, meg nevelőapjának, hogy atyám házába kellett lennem. Kiébe? És az egyház erre kérdezett, tehát 12 éves Jézus már akkor úgy tűnik ezzel tisztában volt, hogy ő nem a teremtő Isten földi alakban. A teremtő Isten az a Jahve, az az Atya. Jézus egy különböző valaki őtőle, mégis azt mondja, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Aki engem lát, látja az Atyát. És eddig azt mondták nektek, most én ezt mondom nektek. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Na most látjátok a fejtörést ebbe? És akkor ez nem volt el, és szegény zsidók. Jaj, szegénykéim. Fölépítették főleg Izajásék óta ezt a tiszta, szilárd monoteizmust, mert ők se így indultak ám. De tudjátok, tehát, hogy a zsidó népnek volt az Istene, de ők hittek abban, vagy természetes volt számukra, hogy minden másik népnek megvan a maga Istene. Hát mi értelme lenne a Zsoltárban annak, hogy a mi Istenünk az Úr? A mi Istenünk az az Adonai. Ez ilyen szóismétlés. Nem, mert a babiloniak Istene az X. A görögök istene, az Y, az egyiptomiak istene, stb. Az Izrael népének az istene, meg az Úr, az Adonai, ő a miénk. A többinek meg megvan a sajátja. Aztán kezdett fejlődni ez a dolog abban, hogy a többi nép istene is létezik, de a miénk nagyobb mindegyiknél. Az istenek parlamentjében a mi istenünk az elnök. És egy Zsoltárban ez így fogalmazódik meg, hogy ott áll az Úr az istenek tanácsában, és ítéletet tart. Tehát a többi nép istene is létezik, de ők kisebbek. És Izajásék korára eljutnak oda, emlékeztek, hogy nincs senki más, csak az Úr. Emlékeztek erre az Ószövetségi képre, nem létezik senki más. Ami csak ő létezik. Azért egy pici üldözött nép részéről ezt kijelenteni, hogy a nagy, leigázó népek istenei nemhogy kisebbek, hanem nem léteznek. A mi Istenünk a Teremtő, az egyetlen Úr, Izrael, Hall Izrael, a mi Istenünk az egyetlen, Shema Izrael. Az egyetlen. Senki más nem létezik rajta kívül. És ez letisztul, nem így indultak, de ez letisztul nekik szépen, hogy a mi Istenünk az egyetlen. És akkor jön Jézus, aki ezt az egészet a feje tetejére állítja, amire szegénykék megszülték a tiszta monoteizmust, addigra Jézus azt mondja, hogy csavarunk még egyet ezen. Az igaz, hogy egy Isten van, és nem sok Isten, de ebben az egy Istenben viszont három személy van. Na most képzeljétek el, tehát ez az, amit magunktól kitalálni nem tudunk. Tehát ez az a valóság, amivel az emberi rációval nem jutunk el. És akkor Jézus ezt kezdi fölkavarni, és nyilván az egyháznak évszázadokra volt szüksége, amíg ezekkel a mai napig használt nagyjáboli szimbolikus kifejezésekkel valahogy le tudjuk írni azt, hogy Isten valójában milyen, hogy mit jelent ez, hogy három személy és egy istenség. És itt kezdődik a probléma. Jézus nem azt mondja, hogy gyerekek, aki teremtette a világot, aki Mózesnek a törvénytáblát adta, aki Ábrahámmal kötötte a szövetséget, aki szólt hozzátok a proféták által, az én vagyok. Ne, az az atya. De én viszont nem csupán a küldöttje vagyok, hanem én és az atya egy vagyunk. És akkor az utolsó vacsorán még behozza ezt a lélek. Na hát, már ez kellett még ide. Aki az atyától, meg tőlem származik, meg amit én mondok, meg amit ő. Érzitek, hogy nekünk a Szent Háromság dogmáját ezüst tálcán pici korunktól kezdve az egyház fölkínálta, milyen baromi szerencsések vagyunk. De hogy ez évszázadokon keresztül egy kérdés volt, hogy akkor hogy fogalmazzuk meg azt, hogy nem politeizmus van, nem három Isten, de mégsem monoteizmus olyan szempontból, hogy egyetlen istenség létezne. Az első századok teológiai vitái nagyban ebben teltek el, és meg kell értenünk az eretnekeket, én nem úgy kezelem az első eretnekeket, hogy ezek tudatosan rosszat akartak. Hát keresték a nyelvezetet, és előjöttek egy újfajta nyelvezettel, amire az egyház azt mondta, hogy nem, de ezek nem ilyen gonosz rossz akarók voltak. Ma már más lenne, mert ma már kész van a dogma. De abban az időben mindenki kereste a legjobb nyelvezetet ehhez a kimondhatatlan misztériumhoz. És talán, és ezzel zárom, az egyik legjobb nyelvezetet, az egyik legjobb szimbólumot, mert a Szent Háromságról csak szimbólumokban tudunk beszélni, ugye tudjátok, maga a kifejezés, hogy a Szent Háromsági szimbólum. Tehát egy jel, egy kép, ami mögött van egy kimondhatatlan valóság. Attól a kép igaz, csak nem állunk meg a képnél. Csak így próbáljuk emberileg valahogy ezt leírni. És voltak az egyházban nagyszerű teológusok, például az 5. században élő úgynevezett kappadóciai atyák, akik szintén megérnének egy lelki gyakorlatot. Mit ad Isten, ezek is hárman voltak. Nazianzi Szent Gergely, Nagy Szent Vazul és Nüsszai Szent Gergely. Vazul és Nazianzi Gergely legjobb barátok voltak. Január 2-án együtt ünnepeljük őket a liturgiába. Feltűnt? Miért? Van akkora két szent, hogy megérdemelnének két külön napot, mégis együtt. És könnyekig megható az olvasmányos imaórában az a szöveg, amit ezen a napon olvasunk, amit Gergely mond Vazul temetésén, hogy az ő barátját eltemetik, és ő egy beszédet mond. És az a kapcsolódás közöttük az valami félelmetes. Együtt ünnepeljük őket. És ott van Nüsszai Gergely, aki pedig Vazul testvére volt. Ezek hárman megéltek egy szeretett közösséget. És nem azt jelentette ez, hogy minden pillanatban együtt voltak, sőt, Vazul és Gergely között meg konfliktusok voltak. Ez a Vazul egy borzasztó nagy egyházpolitikus volt, aki Gergelyt kinevezte pont Nazianzoszba, egy ilyen teljesen elveszett egyházmegyébe, ahova ő, mint püspök, sose becsetette a lábát egy protestből. Milyen időket élt? Tehát az 5. században sem volt minden rendben az egyházban, hogy a püspököt kinevezik, az nem megy oda, mert neki az kevés. És ezért Nazianzi Gergely nem szólt például Vazulhoz jó sok éven keresztül. Tehát ez nagyon-nagyon konfliktusos is volt az ő kapcsolatuk, de mégis egy hihetetlen belső közösség kötötte őket össze. És az együtt munkálkodásuk, na ide akarok kiukadni, eredménye és gyümölcse az, hogy meg tudták fogalmazni a Szent Háromságnak a legjobb szimbólumrendszerét. Tehát ezek a szavak, hogy isteni lényeg, hogy három személy, amik nekünk most már természetesek, ezeket ők kezdték el szépen rendszerezni. És ahova ez a három ember, ez a három teológus eljut, hogy mi a Szent Háromság lényege, és melyik az a legjobb szimbólum, ami talán leírhatná ezt, akkor az általunk nagyon szeretett perikorészis kifejezéshez jutnak, ami teológiailag azt jelenti, hogy mindegyik személy átadja magát a másiknak. Tehát egy ilyen kölcsönös egymásban levés a perikorézis, de ez a kifejezés, mint az összes többi szent háromságos kifejezés, a görög kultúra és színház világából jön. Ugye az, hogy személy, az isteni személy, ez a proszópon, ez azt az állarcot, azt a maszkot jelentett, amit a görög színészek maguk elé vettek ott az amfiteátrumban, azért, hogy felőrösítsék a hangjukat. Ez egy színházi eszköz volt, de így tudták valahogy megtalálni ezek a teológusok, hogy mihez hasonlítsuk az isteni személy egy személy. Találtak egy ilyen kifejezést. A perikorészis pedig szintén egy kulturális kifejezés, azt jelenti, hogy körtánc. Ugye a korészis, ebből jön a koreográfia kifejezés. Körtánc. Az a görög körtánc előttetek van, amikor ugye egymásba karolnak és ott pörögnek. És ez a három nagyszerű teológus ebben a képben találja meg Isten lényegét. Perikorészis, körtánc. Azok ők hárman együtt vannak, egymásba kapaszkodva táncolnak. Egymásnak átadják tökéletesen magukat. És ez a tánc kinyílik. Ebbe a táncban mindjárt meg vagyunk hívva. És tudjátok, a tánc kapcsán nekünk semmi feladatunk nincs, csak beleállni. És itt a keresztény lelkélet számára ez egy nagyon-nagyon fontos tét, hogy mit kell nekem csinálni? Hagyni magad. Beleállni a táncba. Ez a feladatod, hogy állj bele a perikorézisbe, állj bele a táncba, hagyd, hogy ez vigyen. És ez egyik legnehezebb feladat az életünkben. De a tánc kapcsán nincs más, csak megtapasztalni. Hagyni. És ez a perikorézis, ez itt most bennünk zajlik a belső világunkban. Jézus mondta, én bennetek vagyok, és ti én bennem. A háromság isteni tánca itt van most éppen bennünk. Egyetlen dolgunk van, ebbe beleállni. Ezt megtapasztalni, ezt magunkévá tenni. Semmi más. Mi a módszer erre? Nincs módszer. Mindenkinek a saját egyéni életének a története az, amin keresztül Isten dolgozik, hogy eljussunk ehhez a tapasztalathoz. De mondom, az, hogy legalább beszélünk erről, az, hogy legalább elméletileg ezt tisztázzuk, ez egy út, egy kapu, egy híd lehet ahhoz, hogy ehhez a tapasztalathoz mindjárt eljussunk.